Igen, 16 év, ugye?
Igen, következő kérdésem az lenne, hogy a 16 év alatt a papi életedben milyen pozitív élményekre gondolt vissza, egy élményt, hogyha kettőt is esetleg elmondanál, hogy miért érdemes papnak lenni?
Rengeteg élmény. Akár ha volt principálisaimra gondol, Gyergyő Remetét említettem már, Lázár Lajos, ő volt a plébánosom, Orbán Laci bácsi, mindkettőket, ő Isten nyugtassa. Brassóban Csiszer Albert prelátus úr volt a principálisom, Meggyesen Babuta Tibor. Ha csak rájuk gondolok, akkor azt mondom, hogy megérte. Furcsa hangzik, hogy megérte. Megérte ezekre a helyekre elmenni, és hála Istennek tényleg sokat tanulni. Most félretéve minden túlzást és rossz szándékot. A teológiai évek után, ugye, ahol rengeteg elmélet tudással igyekeztünk magunkat felszerelni és felpakolni, és nekivágni a papságnak, meg a papi szolgálatnak. Ezektől az emberektől sikerült megtanulni, hogy Istent szeretni, egyházat szeretni, papságot szeretni, híveket szeret. Tehát kezdve attól, hogy a Szent Misét hogyan mutatja be valaki, hogyan énekel a Szent Misében, hogy áll, hogy ül, liturgia szeretetet sikerült principálisaimtól megtanulni. Most nem tömérezni akarom én őket, hanem ez a valóság. Tényleg Isten szeretetet sikerült megtanulni tőlük, ember szeretetet megtanulni tőlük, liturgia szeretetet. Igazából azt merem így kimondani hirtelen, hogy megtanulni szeretni a Szentet, Istent, liturgiát, és az embert is. Noha azt mondjuk, hogy nem vagyunk szentek, még nem vagyunk szentek, adja Isten, hogy mindannyian szentek kiváljunk, szentek ki legyünk. Személyes élmény az rengeteg van. Már a teológián valaki azt kérdezte, hogy aztán ha felszentelnek, akkor te milyen csoporttal szeretnél foglalkozni? Gyermekekkel-e? Ifisekkel-e? És valamelyik percen azt mondtam, hogy különösen egy csoporttal sem, mindenkivel, mert mindenki a plébániának a része. Ez most persze aztán helytől függően mindig változott. Jelen esetben például itt Fogarason ifjúsági csoport nincs, tehát ifjúságról, ifjúsági pasztorációs élményről nem lehet beszélni. Viszont ennek meg volt a helye más plébánián, akár Meggyesre, akár Demetére, akár Brassóra, akár Csíkszeredára gondolok. Tehát minden korcsoporttal foglalkozik. És ami nekem igazából erőt adott és erőt ad mind a mai napig, az egyik az, hogy betegeket látogatni, első péntekeseket látogatni. Mikor ezt valakinek elmondtam, akkor úgy furcsán nézett, hogy mi van abban jó betegeket látogatni. És az a jó bennük, hogy az a jó a beteg látogatásban, hogy látod, hogy mennyire szüksége van az embernek, az embereknek a jó Istenre. Teológián rengeteget, vagy nagyon sokszor hallottuk azt, hogy mennyire várják az emberek a papot. És így van, várják a papot. Viszont én ezeknél az időseknél, betegeknél tapasztaltam azt, hogy a papot is várják, de nem a papa fontos nekik, hanem az, akit a pap elvisz az ő házukban. Akár az oltári szentségben, akár a Szent Jónásban, a kiengesztelődés szentségében, akár a betegek keretében, nekik a jó Isten a fontos, akit a pap elvisz hozzájuk, akit a pap elvisz az ő házukban, mert imádkoznak. Nagyon sokat imádkoznak ezek az emberek, és értünk is papokért is, hála Istennek, de örvendenek az Istennel való találkozásnak. És nekem ezek a pillanatok a legnagyobb élmény. Nagyon sokszor fárasztó volt, főleg, hogyha nagy volt az első péntekes betegek száma. Volt olyan plébánia is, hogy 65-70 beteget látogattam meg napján. Volt olyan eset is, hogy 6-7 ember. De mindig ez a minden első péntek után, amikor hazaérkezem, hogy jaj, de jó. Tehát energiával feltelve tértem és térek haza mind a mai napig, mert nem azt mondom, látom értelmét annak, amit teszek papként. Látom ezeknek az embereknek az örömét. És, ha számunkra ennyire fontos, hogy a Jóistennel találkozzanak, akkor én igyekszem a tőlem telhető legtöbbet megtenni, hogy rendszeresen találkozhassanak Jóistennel. Ez, nekem ez az erőforrásom, tehát betegek meglátogatása, gyóntatása, áldoztatása. Emellett természetesen még rengeteg öröm van, rengeteg élmény, amelyről lehetne mesélni, amit meg lehetne osztani, de erőforrásként ez az egyik. Az emberekhez elvinnünk a Jóisten. Jóisten üzenetét, Krisztust a szentségekbe.
Igen, beszéltél most az örömökről, de ne folytassunk strucc politikát, vannak bizony nehézségek is a papi életben.
Vannak, és ezekről nem kell elrejtőzni, sőt, ezekről nem kell hallgatni. Most újból kispapi időszakra, kispapi éveinkre utalok vissza. Volt, hála Istennek, egy-két tanárunk, aki nem csak az ideális papi életről beszélt, hanem arról is beszámolt, hogy bizony vannak nehézségek, és vannak veszélyei is a papi életnek, főleg az egyedüllétnek, a magánynak. Igen, nehézségek vannak. Nem tudom, hogy most mennyire szabad, vagy mennyire jó mélyen belemenni, de vannak nehézségek.
Átváltunk egy másik témára röviden. Most a mai helyzetben nagy a papi krízis, mármint a papi hivatások krízise, szinte 100%-osnak lehet mondani. Hogyan látod te, miért nincsenek ma papi hivatások?
Magamból, papságból kiindulva lehet azt is mondani, hogy lehet, hogy nincs elég hiteles papi élet, de ez így nagyon mered. Egyrészt nem vonzó. Biztos, hogy a mi hibánk, nem tudunk mindig egy hiteles képet mutatni. Egy hiteles papi életet. De most kérdés az, hogy mi az, hogy hiteles valaki. Na mert annyi felé kell figyelni, annyi mindenre oda kell figyelni. A pap nem csak plébános adott esetben, hanem beszerző, könyvelő, annyi adminisztratív feladat hárul ránk, hogy sokszor ez is megnehezíti a teendőnket. Kifáradunk, nem mondanám azt, hogy kiégünk, de kifáradunk, elfáradunk. Lehet, hogy nem tudunk.
Én úgy látom, hogy ez is egy szempont, hogy lehet, hogy nem vagyunk hitelesek. Én ezt egy olyan 20%-nak tulajdonítanám be, hogy mi papok ezért vagyunk hibásak, de csak 20%-ban. A többi százalék az teljesen más körülmény. Én így gondolom.
Biztos, hogy nem csak ettől függ. Tehát én azért indultam el ebből az irányból így, hogy egy hiteles papi képet, egy hiteles papi példát mutatni, mert most papságról és papi hivatásról van szó. Viszont azt hiszem, hogy ez a krízisnek csak az egyik része, és talán nem a legkisebb, hanem az utolsó rész. Tehát most abból indulni ki, hogy nincs gyermek. Tehát ha most a született, vagy született gyermekeknek az arányát nézzük, és hogy hányan készülnek, vagy hányan indulnak el papi pályára, hányan fogadják el a papi hivatást, vagy lesznek papuk, lehet, hogy arányaiban úgy megegyezik azzal, ami ezelőtt 50 évvel volt. Csak akkor annyival több gyermek. Tehát egyrészt nincs gyermek. Másrészt a nevelés, most akár a család, akár az iskoláról beszélünk, sajnos az van, hogy vallásos értékekről nagyon keveset beszélnek, főleg az iskolában, de gyakran még otthon is. Tehát szülők is nagyon keveset beszélnek. Ritka az a család, ahol a gyermekekkel azon kívül, hogy megtanulunk imádkozni, és templomba megyünk. Otthon azért szót váltsanak, beszélgessenek arról, hogy most mit jelent hinni, mit jelent az imádság. Tehát lelki dolgokról, lelki élményekről is beszélni. Tehát ez is valószínű, hogy hozzájárul. Tehát nincsen igény arra, hogy lelki élet. Az iskolában vallásos nevelés, hát igen, próbáljuk. akár hitoktató papok, akár a civil hitoktatók a vallásos nevelést biztosítani az iskolában, de sokszor nem elég. Meg rengeteg olyan iskola van, ahol el se jutunk. Tehát család, gyermekhiány, nevelés, meg aztán hiteles példa hiánya, és nem szabad kihagyni a sem, mert sajnos ez is egy valóság, hogy anyagi oldal, apság az nem jövedelmet.
Igen, itt arra kitérnék, hogy nagyon sokan úgy látják, hogy hát a papok ilyen autóval járnak, ilyen olyan luxus dolgai, cikkei vannak, meg stb., akkor érdemes papnak lenni, de nagyon sokan nem tudják azt, hogy hát ez teljesen nem egészen így van.
Nem, szerintem nagyon luxus cikk, meg értékes dolgai nincsenek, különösebben értékes dolgai papnak sincsenek, és főleg másokkal összehasonlítva magunkat nincsenek. Esetleg jobban látszik, mert ezt ugye közrendelkezésre bocsátjuk. Tehát ha valakinek autója van, akkor azzal futkározik. Ha filiába jár, azzal jár. Ha valahova utazni kell, ha kisebb csoportot kell, akár ifjúsági, akár gyermekcsoportot, akár egy rózsafüzér társulati csoportnak egy részét vinni. Hát legkönnyebb, legjobban kézügybe az, hogy a papnak az autója, beülünk, hát mindenki, hát úgy csodálkoznak, hú, milyen jó. De nem vagyunk mi az átlag felett a luxusban. Tehát csak jobb rálátása van az embereknek, hogy ez is van, az is van. Most, hogy valakinek egy jobb teljesítményű számítógépe van, vagy jobb teljesítményű projektora van, lehet, hogy megvan, de senki nem tudja, hogy sikerült hozzájutni, és az a közösség javára van bocsátva. Most akár vetítésekre, akár újságszerkesztésre, tehát az a közösségét van. Tehát, és igazából ezért van az, hogy a papnak milyen jó dolga van. Mert látják, hogy ez van. De ugyanez megvan szerintem a legtöbbjének otthon is, legtöbb embernek otthon is, egy számítógép, egy tévé vagy valami, de otthon mindenki a sajátjára vigyáz. Mi papok, amink van, azt a legtöbbször a közösség szolgálatára bocsássuk, és engedjük, és használjuk. Tehát nem ülünk rajta, mert ha rajta ülünk, akkor senki nem tudná, hogy ő milyen tévéje van, ő milyen számítógépe van, ő milyen projektora van a papácsi.
Hogyan fogalmaznád meg, hogy mit jelent a hivatás?
Isten és ember közreműködése. Egyszerűen most ez van benne. A Jóisten hív, és az ember válaszol rá. Jóisten hív, és én válaszolok rá. Isten és ember szoros együttműködése.
Mivel biztatnád a mai fiatalokat, hogy miért érdemes pap lenni?
Mivel biztatni valakit? Hát
ha például most menne fogarasról egy fiatal hozzád, és azt mondaná, hogy ő szeretne pap lenni, mit tanácsolnál neki? Mivel biztatnád, hogy igen, érdemes?
Azzal biztatnám, hogy esetleg egy pár olyan személy felsorolásával kezdeném papokról lévő szó, akikről tudom azt, hogy tényleg hitelesek, és azt, amit vállaltak, azt meg is élik. Nem, egyszerűen az örömeit, mindenek előtt az örömeiről beszélni. Hogy milyen öröm van a papságban. És utána pedig azt is elmondani, hogy nem cukor az egész. Tehát nem cukor a papság. Hogy van nehézség benne, azt is elmondanám neki, hogy milyen nehézségek vannak benne. De hogy most valakinek, ha megérkezne, és azt mondanám, hogy pap akarok lenni, azt mondanám, hogy örvendek, várjuk egy kicsit, imádkozzon ő is, imádkozok én is, biztos, hogy ő már imádkozott ezért, hogy idáig eljutott, de röviden egy szoba vagy két szoba mit lehetne biztatót mondani, nem tudom.
Akkor egy utolsó üzenet a kedves Mária Rádió hallgatóknak, mindazoknak, akik ágyba fekszenek és betegek, és örömmel hallgatják a papokat. Mit üzensz nekik? Abból a szempontból kiindulva, hogy elmondtad a tapasztalataidat, hogy a papi örömeit közé tartozik a betegek látogatása.
Igen. Egyszerűen ne csüggedjenek, mert mert nincsenek egyedül. És tényleg arra visszagondolva, hogy amit mondtam, hogy a betegek látogatása adja az erőt. Ott van a legtöbbjükben az, hogy ők imádkoznak értünk, papokért, és mi imádkozunk értük. Hát igazából közösen imádkozunk. És soha nem vagyunk egyedül. Ők sem, akik otthon vannak, akik egyedül vannak, akik ágyban vannak, ők sincsenek egyedül, és mi sem vagyunk egyedül. Ezt számtalanszor megtapasztaltam azt, hogy az emberek, a híveink imádkoznak értük. És ezért nagy-nagy hála és köszönet neki, és ugyanezt próbálom most nekik mondani és üzenni, hogy mi is imádkozunk értük, és nem csak értük, hanem velük egy. Mert igazából hogy a közösen végzett imádság egyesít minket, összeköt minket, és akkor nem vagyunk egyedül. Összeköt egymással, és összeköt a jó Istennel. Tehát ne csüggedjenek, nincsenek egyedül.
Köszönöm szépen. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, maradjunk akkor ezzel a jó tanáccsal és ezzel a szlogénnel, hogy soha nem vagyunk egyedül, imádkozzunk együtt egymásért. De itt még a műsornak nincsen vége, hisz most jön a meglepetés, és azt hiszem a te számodra is. Most jön a meglepetés, hiszen nagyon sok hallgató visszajelzett mostani, tehát nem ezzel a műsorral kapcsolatosan, ami most folyt, hanem az Ő tette Szent Palástját Pállai című műsorunkkal kapcsolatosan. Nagyon sokan visszajeleztek, és papok is, nem csak a hallgatók, hogy hát akkor Tibor atyát ki fogja kikérdezni. És az egyik hivatalos személy, nem mondok nevet, azt ajánlotta, hogy egy olyan személy kellene engem kikérdezzen, aki ismer. És akkor én most átadom a szót neked, és most te kérdezzél.